Testvérek, hadd emelje ki az előbb felolvasott szakaszból újra, és ez alapján nyissuk meg szívünket, hogy Isten igéje átjárjon minket igazságával. Máté írása szerint evangélium 7. fejezetéből emelek ki. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik, tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Kedves testvérek, ez a mai felolvasott igeszakasz felszabadított végre arra, hogy merjek kimondani olyan dolgokat, amit az ember már óvatosan fogalmaz manapság, mert ugye politikailag korrekten kell beszélni, meg oda kell figyelni arra, hogy ne bántsunk meg máshogy gondolkodókat, és ezek persze nagyon szép dolgok, csak éppen sokszor ezen a nagyon nagy odafigyelésen, vagy az odafigyelés közben a lényeg veszik el, és alakul ki az a káosz, amit sokszor érzékel az ember a világban, amikor már nincs jó meg rossz, csak olyan ilyen-olyan van. Nos, fölszabadított ez a mai felolvasott szakasz, hiszen egyértelműen beszél jó gyümölcsről, és egyértelműen beszél rossz gyümölcsről, jó fáról és rossz fáról. Ezért igenis ki kell mondani nekünk, keresztjén embereknek, nem kizárva a másképpen gondolkodókat, de egyszer és mindenkorra letisztázva. Ki kell mondani azt, ami talán nagyon, hogy mondjam, nem templomba való gondolat, de ha meglátjátok és megértitek, rájöttök, hogy mennyire idevaló. Ki kell mondani azt, hogy Európa és a nyugati civilizáció mindent a kereszténységnek köszönhet. Mindent. Na erre a mondatra mondanák azt, hogy ez politikailag nem korrekt. Mert akkor hol vannak azok a bölcsességek, amire a felvilágosodás óta rájött az ember? Hol van az a tudomány, amely fölülírja ugye már a hitet, hiszen a hit az a templomba való, bezzeg a tudomány? Nem érdekelnek ezek a kifogások, mert felszabadultam végre arra, hogy kimerjem mondani, és erre szeretnék hívni mindenkit. Ha mi nem mondjuk ki, és mi nem beszélünk tisztán és egyértelműen, akkor tényleg vége lesz annak a kultúrának és civilizációnak, amiben mi magunk is élünk. Egy pár dolgot összeszedtem, hogy mit köszönhet a fejlett nyugat a keresztény gondolkodásmódnak. Annak, hogy gyakorlatilag a felvilágosodásig ezek mentén jól vagy rosszul, persze, de ezek mentén, a gondolatok mentén szerveződött Európa, és ebből ki áramolva Amerika is. Például a szegényekről való gondoskodás. Gyakorlatilag a legtöbb, tisztelt a kivétel, de a legtöbb más kultúrában ez ismeretlen fogalom. Ismeretlen fogalom. A szegényekről való gondoskodás például a legtöbb keleti kultúrában egy érthetetlen gondolat, hiszen az a valaki azért szegény, mert ez a sorsa, ez a karmája, úgysem tud mit tenni ellene, mi se tudunk mit tenni, sőt, azzal ártunk a legtöbbet, ha beavatkozunk az ő sorsába. A szegényekről való gondoskodás egyértelműen a keresztény gondolkodáskör eredménye. Az élet alapvető védelme a következő, gondoljuk csak végig. Az élethez való jog gondolata. Tudjátok, hogy mennyire ismeretlen ez? A legtöbb nem keresztény kultúrában? Olyannyira, hogy a mai napig vannak olyan országok, ahol, hogyha például nem kívánt magzat születik, mármint a nem értelmében, a neme értelmében, hogyha fiú helyett lány születik, akkor minden további nélkül kiteszik az utcára a csecsemőt. És történjen vele az, aminek történnie kell. Eszükbe sem jut az, hogy ez nem jó dolog. Értitek? De ezt így, ahogy mondom, eszükbe sem jut. Mert az ő gondolkodásukban ez így jó és így helyes. És nálunk is persze kihelyezték már a kórházak mellé az inkubátorokat, de azért arról szó sincs, hogy lépten nyomon az utcán elhalt csecsemőkbe botlanánk. Az abortusz most egy másik kérdés, ami alól viszont nem vonhatjuk ki, és ennek felelőssége alól magunkat. Az élet alapvető védelme tehát keresztény gondolat, és ez áthatja a mi kultúránkat is. Aztán az életünk és a sorsunk megváltoztatható. Európa ezért vitte ilyen sokra, mert mindig olyan emberek voltak, a nagy feltalálók, akik hittek ebben. Akik nem fogadták el azt, hogy ez az életem, ez van, ezen úgysem tudok változtatni. Hanem mindig többre vágytak, mindig fejlődni akartak, mindig többet tudni akartak a világról. A rajtunk kívüli legtöbb más kultúra nem akar többet tudni a világról. Megelégszik azzal, ami van. Aztán még egyet hoztam ide. A mi gondolkodásunk alapköve, az bizony évezredek óta ott van. A Szentírásban, a Bibliánkban, és ez a 10 parancsolat. Ennek is leginkább az emberek, ember-ember közti része. A ne őj, a ne lopj, a ne vedd el a másét, ne kívánd azt, ami a másé. A mi kultúránkat ez alapvetően, ez határozza meg. És vannak olyan kultúrák, ahol elvenni a másét, az magától értetődő, és nem számít bűncselekménynek. Értjük, hogyha a keresztény tanításokat kivennénk a fejlett nyugatból, akkor úgy omlana össze az egész, mint az a bizonyos homokra épített ház, amikor jön az első vihar. Nos, hogyha mindez így van, és ezt ti is el tudjátok fogadni, akkor ennek fényében érdemes most már megvizsgálni azt, amiről Jézus tanított itt. Jézus tanítása ugyanis egyértelmű. Nem viszonylagos. Nem attól függ, hogy kinek mondja, vagy hogy kik a hallgatók. Jézus nem akar politikailag korrekt lenni. Őt nem érdeklik azok a szlengek és sallangok, ami mögé ma bebújva támogatjuk azokat, akik képtelenek mondjuk a társadalomba beilleszkedni, akik képtelenek a munkából megélni, mert lusták és nem akarnak. Jézus nem tekintett és nem szortírozott így. Egyértelműen beszél. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt. Rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Gyümölcseikről. És azt gondolom, hogyha a keresztény Európának a gyümölcseit nézzük, akkor összetehetjük a két kezünket, hogy ilyen világban élünk ahol. És most nem témá az Isten tiszteletünknek az, hogy ez hová torzul folyamatosan, arról majd egyszer máskor. De az alapok, amik megvannak, amikkel élhetnénk, azok jó gyümölcsök, mondjuk ki. Mert jó gyümölcs a szegényekről való gondoskodás, jó gyümölcs az élet alapvető védelme. Jó gyümölcs az, hogy megváltoztatható az életünk, és nem kell bele nyomorodnunk a létünkbe. Jó gyümölcs az, hogy tisztelhetem azt, ami a másé. Ezek mind-mind jó gyümölcsök. Mindez tehát olyan alapvető alapköve hitünknek, gondolkodásunknak, amit vagy tudatosítunk magunkba, és büszkén elkezdjük viselni, hogy mi ennek a fának vagyunk a gyümölcsei, ami életünk erről a fáról tehet, a jó fáról tehet bizonyosságot, vagy elkezdjük ezt büszkén viselni, és eszerint élni, vagy pedig ugye majd úgy járunk, mint a homokra épített ház. Igenis, kezdjük el képviselni abban a körben, ahol élünk, legyen az munkahelyi, iskolai, bármilyen, hogy van jó és rossz, hogy nincs elmosva a határ, mert gyümölcseiről meg lehet ismerni, hogy mi a jó és mi a rossz. Sőt, Krisztus számára ez annyira magától értetődő, hogy van jó és rossz, és hogy a gyümölcséről ismerhető meg a jó. Hogy nem is célként állítsa elénk. Nem arra tanít, hogy legyünk jó gyerekek. Nem ezt mondja. Legyetek jók, ha tudtok, ugye? Hanem ő ezt ismertető jegyként teszi oda. A jóság az nem cél. A jóság, a jónak lenni fogalma, az egy ismertető jegye a Krisztus követő embernek. Gyümölcseiről ismeritek meg őket. Téged is és engem is. A gyümölcseimről fognak megismerni. Milyen fantasztikus dolog ez. Hogy nekünk nem azért kell küzdeni, hogy jók legyünk. Nekünk azért kell küzdeni, hogyha elhittük Krisztus tanítását, akkor tényleg merjük engedni, hogy ez a gyümölcs megteremjen. De ahogy egy fának sem kell erőlködnie azon, hogy jöjjön a termés, hidd el, neked sem kell majd. Jön magától. Ez a csoda, ez a plusz, ez a több, amit mi tudunk, hogy nekünk nem kell belefeszülni abba, hogy jók legyünk. Engedni kell, hogy átjárjon minket, és elkezdünk gyümölcsöt teremni. Mondjuk ki tehát, igen, ami gondolkodásunkban, hitünkben és kultúránkban létezik a jó és a rossz fogalma, egyértelműen, de gyümölcs formájában. És éppen ezért válik a jó fogalma a mi kultúránkban, nem csak egy elv, nem csak egy filozófiai gondolattá, nem csak egy tantétellé, hanem kézzel fogható valóságá. Mert gyümölcs, nem pedig egy megfoghatatlan cél, ami felé megyünk. Ezért van a mi kultúránkban gondoskodás a szegényekről, legalábbis elvileg. Mert számunkra a jóság az nem elv, hanem gyümölcs. Értitek a lényeget, az összefüggését ennek? Milyen csodálatos képet használ Jézus, amikor gyümölcsről beszél. A gyümölcs az egy konkrét dolog, és soha nem magáért való. A Krisztus követő ember arra döbben rá, hogy bár a saját boldogságát kereste, mint minden ember ezen a földön, ezt úgy találta meg, hogy gyümölcsöt terem, nem a maga javára, a másik ember javára. Úgy találom meg a boldogságomat, hogy elkezd az életem gyümölcsöt teremni a másik ember javára. Ki látott már olyan fát, aki, amikor megérett a gyümölcse, önmaga lezabálta azt. És amikor az ember oda akart menni, hogy vegyen róla, akkor az nagy ágaival arcon vágta az embert. Hess innen, ez az enyém, magamnak teremtem, vagy termettem. Milyen jó példa a fa. Nem magának terem. Sőt, szinte, játszunk tovább a gondolattal, ő maga nem is tud mit kezdeni a saját gyümölcsével. Nem tudja elfogyasztani táplálékként. Csak akkor van értelme a gyümölcsének, ha valaki más fogja meg és használja fel. Értitek, milyen borzasztóan fontos ez? Jézus ezért beszél látható gyümölcsről. És ez alapján igenis meg lehet, és el lehet dönteni, hogy ki az, aki Krisztussal él, és ki az, aki nem. Tudjátok, bár ez nagyon fájó, de ez alapján még azt is el lehet dönteni, hogy itt a templomban ülők közül ki az, aki tényleg Krisztusé, és ki az, aki még nem, vagy még nem tud róla. Mert ha van gyümölcse az életednek, jó gyümölcse, akkor az azért van, mert Krisztusban vagy. Mert magadtól nem tudsz teremni jó gyümölcsöt. Magunktól, saját bölcsességünkből arra vagyunk képesek, mint a rajtunk kívülálló kultúrák. Ha nem kívánt a gyerek, kirakjuk. A szegényt nem, szegényen nem segítünk. Vegyük észre, hogyha Krisztus nem munkálkodott volna Európában, akkor mi ugyanígy élnénk. És akkor lehet, hogy a köztünk lévő embereknek a nagy százaléka meg sem született volna, vagy fel sem nőtt volna. Merjük már kimondani ezeket. A gyümölcs termés az tehát az egymásért való felelősség vállalást is jelenti. és ez is mennyire visszaköszön az európai országok berendezkedésében. Elvileg mi jóléti társadalmat kell, hogy fenntartsunk, ami odafigyel a szegényekre, az elesettekre, orvost biztosít, mentőt biztosít, igazságot biztosít, stb. Stb. Miből? Hát az adóból. De mi van ennek a gondolatnak a gyökerében? Az, hogy a sajátomból beadok a közösbe, és abból visszaosztásra kerül általunk megbízott emberek által, hogy a legelesettebbek is részesüljenek belőle. Testvérek, ez egy krisztusi gondolat. Bármilyen furcsa az adófizetés, krisztusi gondolat. Persze csak akkor, hogyha ez becsülettel működik. Nem a mi részünkről csak, azok részéről is, akik majd visszaosztják. A probléma ugye érzékeljük, hogy pont itt van. És ezért bújik ki a mai modern ember az ilyen felelősségvállalás alól. Mert sajnos túl sok a rossz példa. Vegyük észre, ez is krisztusi lelkületből fakadó gondolat. Ezért nem tudok egyetérteni azokkal, akik azt mondják, hogy a keresztény ember az ne politizáljon. Éppen a múltkor vitatkoztam egy jót egyik családtagommal. A keresztény ember az ne mondja el a véleményét, főleg a pap ne mondja el, mert a pap az ugye egy idióta, süket, vak ember, aki nem érez semmit. Hát hogy ne mondhatná el? Hogy ne mondhatnánk el, hogy mi a véleményünk a világról? Hogy jól érezzük-e magunkat ebben a világban? Ha a krisztusi lelkületű emberek kivonulnak a politikából, akkor jönnek majd azok, akik nem krisztusi lelkületűek. Majd akkor ők fogják visszaosztani a mi adónkat. Ezt akarjuk? Ez látjuk, hova vezet. Éppen ezért senki másnak nem kellene inkább politizálni, mint a krisztusi lelkületű embernek. Szóval, testvérek, bár talán első hallásra ezek nem templomba való gondolatok, de értsük meg, hogy mennyire lényeges. Mindez összefoglalható abban, amit Jézus mond folytatásképpen. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de az nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Nem omlott össze. Mire akar Jézus tanítani? Mire akarta azokat, és mire akar most bennünket? Egyetlen egy gondolat, talán a leglényegesebb. Hogyha te egyszer megtapasztaltad ennek a tanításnak a jó voltát, ha te egyszer megtapasztaltad a te Istenednek a hatalmát és kegyelmét, ha te már érzed, hogy ez neked jó és boldoggá tesz, akkor ne mondj le utána róla. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat. A másik variáció, aki hallja tőlem, érzi, hogy ez neki jó, érzi, hogy az életébe ez olyan plusz örömöt, boldogságot, békességet hoz, mint semmi más, de nem cselekszi. Erre akar tanítani. Ha tudod, hogy ez neked jó, ha tudod, hogy a jó úton vagy, akkor ne fogd vissza magad, akkor engedd, hogy ez a cselekedeteidbe is megmutatkozzon. Ha hallja tőlem valaki ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. Kősziklára. Érzed és érted ezt a képet, ugye? Homokra építeni, vagy kősziklára? Krisztusra építve élni az életet, vagy pedig mindenféle bölcs tanokra, gondolatokra, eszmékre, elvekre és ideákra lehet választani. Testvérek, az eddigi életem legnagyobb tapasztalatai szólnak erről az igének az igazságáról. Annyi próba ért az elmúlt másfél-két évben, amióta kilépett a gyülekezetünk a hagyományos megszokott keretek közül, hogy szolgáljunk kifele. Annyi támadás, annyi bántás, annyi hátba támadásért, és hiszem csak azért áll az életem, mert kősziklára épített az. Hiszem, különben elsodort volna, különben belepusztultam volna. Különben csak a nagy miérteket tenném fel, hogy hogy lehet ilyen gonosz az ember. Kősziklára építetett az életem, ezért hiszem, hogy meg fog tartatni. Ez a mi nagy döntési lehetőségünk. Vannak itt közöttünk olyanok, akik hosszú-hosszú évtizedek óta hallják az igét. Már csak koruknál fogva is. Tegyék föl a kérdést, de nem csak ők mindnyájan. Cselekesszük is el azt, vagy csak halljuk? Ha elkezded cselekedni, akkor az életed kősziklára fog épülni. És jöhet bármi, nem fog meginogni. Ha csak hallod, de utána ugyanúgy élsz, mint eddig, akkor össze fog dőlni életed háza. Nem én mondom. Krisztus hívja fel erre a figyelmet. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott a tanításán. Mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Hogyha te is azt akarod érezni, hogy a te életed egy hatalmas valaki kezében van, nem politikai pártok, nem az éppen aktuális irányzat kezében, hanem valami hatalmas kezében van, akkor dönts mellette. Akkor kezd el teremni ezeket a gyümölcsöket. És nem fogja semmi elsodorni a te életedet. Az elején kitekintést adtam más kultúrákba, most hadd fejezzem be ugyanezzel. Csak most éppen hadd hozzam pozitív példaképpen a más kultúra gyermekeit. Mert konkrétan Indiában lehet megfigyelni, hogy azok az indiaiak, akik megtérnek, az életük olyan gyökeres változáson megy keresztül, ami miatt kilökik őket a saját társadalmukból. Egy olyan ember mesélte ezt nekem, aki volt Indiába. Egészen közelről látta. Olyan borzasztó nagy a korrupció mértéke az országból, hogy ahhoz képest Magyarország kismiska. De azok, akik megtérnek és keresztjénné lesznek, nem hajlandóak részt venni a korrupcióba. Semmi szinten. Ezért a saját kultúrájuk kilöki őket. És megbélyegzi őket. És ők büszkén vállalják ezt Krisztusért. És figyeljétek meg, testvérek, bár nagy országról van szó, és nagyon sok az 1 milliárd ember, de szép lassan a keleti országok lesznek azok, amik annak idején Európa volt 2000 éve, ahol az Isten igéje megváltoztatja majd a világot. És mi pedig a saját büszkeségünkbe, a felvilágosult gondolkodásunkkal visszatérünk majd arra a szintre, ahonnan elindultunk. Hát miénk a döntés, hogy mit akarunk. Imádkozzunk!